Kol Israel az izraeli rádió magyar nyelvű adását hallják Jeruzsálemből. Ma héber naptár szerint 5775. sváthó 12-e, a polgári naptár szerint 2015. január 31-e, szombat van 21 óra 45 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, Erev Tov, Shavuatov, jó hetet és jó estét kívánunk Önöknek. A mikrofonnál a főszerkesztő Ádám Ráhel. Netanyahu napjaink Churchill-je, beszélnie kell a kongresszus előtt, mondotta Steve Forbes, a világhírű Forbes magazin alapítója, főszerkesztője. Netanyahu megpróbálja figyelmeztetni bennünket, a világot, hogy az iráni atom veszélyes. De a kormányzatban vannak olyanok, akik nem akarják ezt hallani. Izrael eleste a nyugati kultúra végét jelenteni, mondta Steve Forbes. Mint ismeretes, nagy vihart kavart az amerikai kormányzaton belül, hogy John Boehner, az amerikai kongresszus elnöke hivatalosan meghívta Benjamin Netanyahut, hogy tartson beszédet az iráni atom problematikájáról és az iszlám radikalizmus terjedésének veszélyéről. A meghívás Izraelben is felháborított egyeseket az izraeli parlamenti választások közelsége miatt, amire szerintük hatással lehet Netanyahu amerikai beszéde. Sokan odáig mentek, hogy populistának nevezték Netanyahu amerikai útját, a meghívás elfogadását, ami az amerikai-izraeli kapcsolatoknak is árt. Amerikában Barack Obama nyíltan bírálta a kongresszus elnökét, amiért meghívta Netanyahut, és közölte, hogy ő bizony nem fogja az izraeli kormányfőt washingtoni látogatása alkalmával vendégül látni, illetve fogadni a Fehérházban. Sőt, mi több, a napokban napvilágot Ayun Lamdi cikke, amiben Netanyahut vádolja meg, hogy amerikai elnökkel szemben tiszteletlenül viselkedik. És íme most Netanyahu egy nem várt oldalról kap egy újabb támogatót. Kivételesnek és nem mindennapinak számító cikkben áll ki Netanyahu mellett a Forbes magazin főszerkesztője. Cikkének a címe: Miért kell igenis Netanyahunak beszédet mondania a kongresszus előtt? A cikkben Steve Forbes nem habozott, hanem kemény bírálattal illette Barack Obama politikáját, és Netanyahu államférfiúi nagyságát kiemelve egyenesen napjaink Churchill-jének nevezte Netanyahut. Valóban igaz, hogy Winston Churchill óta egyetlen államférfi se volt a világon, aki háromszor beszédet mondott volna az amerikai kongresszus előtt. Interjút adott Izrael amerikai nagykövete Ron Dermer is, aki leszögezte, hogy Netanyahu kormányfőt nem ő hívatta meg, hanem az amerikai kongresszus elnöke John Boehner hívta meg, és a meghívás gondolata már az elmúlt évben felmerült. Nem feltétlenül volt szükséges tájékoztatnia Obama elnököt a meghívási szándékról, mert ez a kongresszus elnökének a hivatali körébe tartozik. Netanyahu kormányfőnek esze ágában sem volt megsérteni az amerikai elnököt azzal, hogy elfogadta ezt a meghívást. Tegnap Nancy Pelosi, a demokrata képviselőház egyik vezetője közölte, hogy ellenzi Netanyahu meghívását és azt, hogy beszédet tartson a kongresszus előtt. Ezzel együtt a demokraták többsége nem így gondolkodik. Netanyahu a kongresszus mindkét háza előtt fog így módon beszédet tartani. A választási hadjáratok és harcok forgatagában a Netanyahu személye elleni támadást vezető média fórumok övön aluli ütéseket mérnek most már a Netanyahu házaspárra. Nem kímélik Netanyahu feleségét, Szárát sem. Most azt boncolgatják, hogy mi történt az elmúlt 4 évben a miniszterelnöki rezidencián elfogyasztott italos üvegekért, a visszaváltásért kapott fillérekkel. A közvélemény is felháborodott ezen a húzáson, és sokan úgy vélik, hogy már nem tudnak mit kitalálni Szára Netanyahu ellen, ezért olyan mélyre süllyednek, hogy üveg visszaváltásokkal akarják elszámoltatni, törbehúzni Netanyahu és feleségét. A kormányfő Facebookján válaszolt röviden erre az újabb sajtó hadjáratra, azzal, hogy minden lehetséges hazugsággal, őrült ötlettel ő és felesége nevét akarják bizonyos média tényezők besározni, abban a reményben, hogy hátha a baloldal tudják ezzel helyzetbe hozni a választásokon. Mint arról tegnap beszámoltuk, a SÍT, a Hizbollah terrorszervezet főnöke, Hassan Nasrallah beszédet tartott a minap, és közölte, hogy a Hizbollah a maga részéről lezártnak tartja a válasz akciót, amit a Kunétránál végrehajtott és Izraelnek tulajdonított célzott kilövésre adtak a Hizbollah terroristái. Muhammad Ali Jafar, az iráni forradalmi gárda parancsnoka viszont közölte, Izraelnek számolnia kell további megtorló akciókra Irán részéről, válaszul arra, amit tett Kunétránál a múlt héten. Az iráni forradalmi gárda parancsnoka azzal fenyegetőzött, hogy kemény csapást fog mérni Irán Izraelre, és nem feltétlenül a határ mentén, a csapás jöhet a világ bármely részén, ahol cionisták léteznek, közölte az iráni forradalmi gárda főparancsnoka. Megjegyezzük, hogy az Izraelnek tulajdonított több mint egy héttel ezelőtti likvidálást, amikor egy gépkocsi konvojt semmisített meg az izraeli légierő, legalábbis külföldi hírek szerint, 6 hizbollás terroristát és 6 iráni forradalmi gárdistát lőtt ki akkor, ugyanis ez a terrorcsoport arra készült, hogy Izrael elleni átfogó támadást hajt majd végre. 10 éve hunyt el Efraim Kishon. A 70. születésnapján készítettem vele beszélgetést.
Nem tudom, hogy tudja, hogy hogy hívták az első könyvemet, amely magyarul jelent meg Izraelben. Hogy hívták, hogy Ige-Mige. Miért? Mert annak idején úgy csúfolták a magyarokat, nem csúfolták, voltak éppen csak elég kedvesen, hogy Ige-Mige, Hapti-Flige. Így mondták, és ez akkoriban én még nagyon Ige-Mige voltam, és egy ilyen című könyvet írtam, amelyet aztán Avigdor Haméri lefordított héberre, ez az egyetlen könyvem, amelyet nem én írtam héberül, és ez hozott engem voltak éppen a Málivhoz. Ennek a könyvnek a révén fedezett fel engem a szerkesztője, Azriel Karlebach, de hát ez már történelem, nem tartozik ide.
Igen, ez volt az 50-es évek vége felé.
Igen, időközben én elvégeztem egy ulpánt is, én az Ulpán Ecionban ültem majdnem egy egész évet. Jeruzsálemben, és tanultam naponta 16 órát legalább.
És gondolom gyűjtötte a tanulás mellett azokat a furcsaságokat, ami egy pesti humoristának mindenképpen szemet szúr.
Hát azt az ember nem is akarja csinálni, megy automatikusan, mint hogyha volna bennünk egy ilyen automát, amely humoros eseményeket regisztrálja. Én nekem semmi ilyen erőfeszítést nem kell tennem, hogy a humoros oldalát a dolgoknak meglássam. Ez nálam úgy látszik, már megy magától.
A könyveiben nem csak vidám, tehát szatirikus elbeszélésekkel, kisebb lélegzetű művekkel örvendezte meg a hallgatókat, hanem nagyobb drámákat, szó filmeket is írt. Ezekről Magyarországon keveset hallottunk.
Hát igen, megmondom őszintén, ebből a szempontból én is hibás vagyok, mert ezt nagyon elhanyagoltam, de talán jegyezzük meg, hogy én nem csak írtam a filmjeimet, én produkciáltam és rendeztem is őket, 7 filmet.
Mikor kerül ezeknek a magyar változata bemutatásra?
Valószínűleg sose. Miután ezt megcsinálni ennek egy magyar fordítását, és így, ez nem fog így menni. Ez túl sokba kerül, és ezt ma senki se tudja ezt a költségeit fedezni. Úgyhogy a magyaroknak bele kell elégedniük azzal, hogy a könyveimet és a színdarabjaimat lássák.
Most az utóbbi időben, úgy egy évvel ezelőtt jelent meg héber nyelven, a Jaron Londonnal készített párbeszéd kötete, ami tulajdonképpen egy bibliográfia is lehet. Annak utolsó sorát úgy fejezte be, amikor Jaron London megkérdezte öntől, na és hogyan tovább, mik a tervei a jövőre nézve. Ön akkor azt válaszolta arra, hogy a jövő, mint olyan, nem létezik.
Meg nehéz ezt lefordítani, tényleg én úgy írtam, hogy a jövő érdeklődés hiányában nem sejtett szerepet, vagy Isten tudja, hogy mondják, ez jól magyar után nem is lehet mondani. Én azt írtam, hogy nekem a jövő már a mögöttem van. A könyv a magyar fordításokban egy-két hónapon belül megjelenik Magyarországon.
Akkor ezzel egy skupot állultunk el.
Igen, egy óriási skupot. Az akadémia kiadó hozza ki, és meg fog jelenni. Én már a könyv már készen van voltak éppen. Egy-két hónapon belül, ami egy jó ürügy is lesz Magyarországot megint meglátogatni.
Létezik-e olyan, most visszakapcsolódva erre a mondatra, amivel a könyv bezárul, létezik-e olyan, hogy az ember kifogy a témából?
Nem, ilyesmi nem létezik, mert amíg emberek vannak, és amíg emberek cselekednek, és amíg emberek nyüzsögnek, addig mindig van valami olyasmi, történik valami olyasmi, amit nem lehet elkerülni. Nem lehet más csinálni, csak szatirát írni róla. A probléma nem az, hogy az író nem lát már humoros eseményeket, vagy pedig nem tudná megírni az komoly eseményeket humorosan, hanem hogy őt, magát nem érdekli már ezt megírni. Én magam írtam 35 éven keresztül, van valami 50 könyvem, héber nyelven. Hát az Isten szerelmére mennyit írjak még? Úgyhogy ezt még megírtam most egy könyvet. Mellékesen németül írtam, mert a nagy fordítóm, német fordítóm, Friedrich Thorberger sajnos elhunyt. És a Bibliáról írtam. Az a címe, hogy a 10 parancsolat használati utasítása.
Akkor most egy kíváncsi hallgató kérdését szeretném tolmácsolni, és megkérdezni azt, hogy mivel fogja tölteni Efraim Kishon Adme Ave Esrim 120 évig éljen a gazdag, igencsak gazdag előtte álló életet?
Hát drágám, hogyha én is így jövendőlni tudnék, akkor én is proféta lennék, de én csak egy rossz proféta vagyok, aki nem jövendől, hanem mindig a jelenről ír meg a múltról. Én nem tudom, hogy mi lesz. Én már az elmúlt tíz évben mindig megfogadtam, hogy abba hagyom az írást, mert mindig jön valami, ami érdekel. Én csak azt hiszem, ami engem nagyon érdekel és leköt, de sajnos majdnem minden leköt és érdekel. Úgyhogy eddig nem került arra sor, hogy tényleg felhagyhassak az írással és elkezdjek olvasni. De hát talán most, hogy ez egy ilyen fordulópont, ez a 70-es év, talán most összeszedem magamat, és tényleg ellenállom a kiadóimat, akik minden évben megerőszakolnak.
Efraim Kishonnal készített beszélgetést hallották, és ezzel mai adásunk végére értünk. Búcsúzunk Önöktől, Jeruzsálemből, Izrael fővárosából. Jó hetet kívánva! Shavua tov, ve erev tov, Mirusalayim!